Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol ma délután két fiatal színész a vendégem, Gera Marina és Adorjáni Bálint.
Jó napot!
Jó napot!
Nos, hát nem véletlenül kerültek itt ők össze egymás mellé velem szembe az asztal túloldalára, hanem azért, mert egy osztályba jártak, és 4 évvel ezelőtt végeztek a főiskolán. Hát majd mindjárt fognak ők beszélni erről az együtt tanulásról. De valahogy én úgy éreztem, hogy nem véletlenül őket, kettőjüket hívom ebből az osztályból, mert az ma nem megy, nem akar összeállni. Na jó, tehát, hogy nagyon ellentétes színészi pályát kezdtek el futni. Tehát két verzió, két nagyon markánsan különböző verzió, amit ők most képviselnek a pályán. Marina csodálkozva néz Bálintra, Bálint szintén csodálkozva néz, szép nagy szemük van mind a kettőjüknek. Jó, hát majd elmondom, hogy mire gondoltam. De akkor kezdjük talán ott, hogy már egy kicsit sokat beszéltem, de még azt is elmondom, hogy Bálint ilyen rendes polgári kerülő utakon jutott el a színészethez. Majd elmondja, mit csinált. Igen. De a Marináról nem tudom. Te vajon közvetlenebbül kerültél a színészethez?
Igen, igen. Én abszolút.
Úgy féltem, hogy azt mondod, igen, és akkor... Nem, igen, bocsánat, mondjad.
Én színész akartam lenni, nem is gondolkodtam másban. Felvételiztem a főiskolára, először nem vettek fel a Máté Gábor osztályába, és aztán, amikor megtudtam, hogy Zsámbéki Gábor indít osztályt, akkor azt eldöntöttem, hogy nekem oda be kell kerülnöm, és be is kerültem.
És akkor így ez volt a következő évben rögtön, és így...
Köszönöm.
És mit csináltál ott a közbelső 1 évben?
Éltem. Gimnázium után. Drámatagozatra jártam, ott is volt egy ilyen együttélős, nyilván nem olyan durva, mint a főiskolán, és beköltöztem egy lakásba. A Keleti István Művészeti Iskolába jártam, amúgy egyébként a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba előtte, és a Bezerédi Zoltán volt ott az osztályfőnököm, és akkor ott voltak ilyen foglalkozások. Amúgy előadásokat néztem, és buliztam. Szükségem volt erre az 1 évre mindenképp. Sőt, lehet, hogy még többre is.
Hogy kicsit nődögöljél, vagy igen, az életbe belekóstolj?
Igen.
Uh-huh. Egyébként az első hír rólad az interneten 1998-ból való, amikor a 2. országos Arany János vers és prózamondó versenyen 13-14 évesek között dicséretet kaptál a Tiszaparti Általános Iskola Szeged tanulójaként. Igen. Így utólag is gratulálok.
Nagyon köszönöm. Ezt a múltamat mondjuk leszoktam tagadni a főiskolán. Amúgy nagyon nagy versmondó kislány voltam, tehát mindenütt ott voltam, mindegyik országos versenyen. Sokat megnyertem, de valahogy az egyetemen ezt aztán elfelejtettem, pedig ennek voltak jó oldalai, tehát a szövegkezelése.
Meg a rutina fellépésben, nem?
Tessék?
Rutina fellépésben.
Igen, de inkább a szövegkezelésében vagy elemzésében, mert mindegy, hogy ott milyen szinten voltam, de az biztos, hogy a szöveget valahogy kezeltem. Tehát nyilván összefogtam a gondolatokat, megpróbáltam összefogni, és ezt a főiskolán egy ideig tagadtam. Mert nyilván a versmondó kislány az egy más, teljesen más történet, mint aztán színésznek lenni. És úgy gondoltam, hogy ettől most így el kell szakadni. De...
És azt egyedül készültél a versekkel, vagy volt tanár, aki apukáddal? Uh-huh. Mert a magam is úgy emlékszem úttörő koromból, hogy a legrémesebb az, amikor 13-14 éves kislányok elkezdik mondani a Kései Siratót, meg a 7. eklogát. Ez nagyon nehéz az ember érzéseinek akkor valami olyan kiutat találni, ami nem hat bizarr módon.
Egyébként egy idő után én inkább monologokat mondtam, magamnak így mondtam, mert vers és prózamondó versenyek voltak ezek, és akkor azzal töltöttem az időmet, hogy mondjuk az Eszterházi féle Csokonai Liliből, a Csokonai Lili 17 hattyú.
Szép feladat.
Abból megvágjak egy szöveget, mondjuk egy 10 perceset. Uh-huh. És nyilván akkor az már egy tulajdonképpen egy színészi munka volt, mert én vágtam meg, kicsit csaltam, hozzáírtam, átvettem, több verziót csináltam, úgyhogy az már közelített ahhoz, amit nyilván szerettem volna inkább csinálni. Azt nem tagadom le.
Bálint maga is versmondós volt?
Hát igen, kezdődött a mesemondó versennyel a általános iskolában, alsó tagozatban, aztán utána versmondás gimnáziumban jártam versmondó versenyekre, úgyhogy igen, így indult, aztán utána lekerültem Pécsre a közgázra, és ott Pécsen megműködik a Janus Egyetemi Színház, és annak a keretein között kezdtem el én ismerkedni a színházzal, megjátszani.
Oda az ember jelentkezik, castingol, és akkor
hát volt akkor, ott mi szoktak ilyen, mindig vannak nagy nemzedékek egy ilyen, egy egyetemi színház életében, meg egy színház életében is, és akkor, hát, akkor hirdettek, tehát hogy kvázi kifutott az első nagy nemzedék, és akkor hirdettek egy nyílt tréninget, és akkor így kerültem oda be. Aztán statisztáltunk ott a Nemzeti Színházban, úgyhogy láttam, hogy hogy működik egy kőszínház, és utána befejeztem a közgázt Pécsen, és felvételiztem már, vagyis hát közben is felvételiztem már a színművészetire, akkor nem vettek föl, és akkor befejeztem a közgázt, és a Zsámbéki Zsóthér osztályba meg felvettek.
Most ez a mondat, amit mondod, hogy akkor látta a Pécsi Nemzeti Színházban, hogy hogy működik egy színház, ennek úgy nem tudtam felmérni a hangulati tartalmát, hogy pozitívan és negatívan, vagy tehát, hogy ez
nem tudom, hát akkor
csábító.
Ott,
az egy balikóéra volt akkor.
Igen, igen. Mm-hmm. Jó, én egy előadásban statisztáltam ott, mm-hmm. tehát hogy akkor láttam azt, hogy hogy működik egy színház, és akkor volt egy képem arról, vagy lehet, hogy a jelenlegi társulat hogy működik, meg a adott évadban az a színház hogy működik, de hát eltért attól, hogy mi az egyetemi színpadon mi hogy próbáltunk, vagy hogy dolgoztunk, aztán meg Homlok Egyenest eltért attól, hogy a főiskolán milyen munka folyt. És ugye vége lett utána a színművészetinek, mármint így a főiskolának, és akkor most ugye a Radnótiban megint találkozom egyfajta színházi morállal, meg egy színházi munkával, ami aztán megint teljesen különbözik attól, amiket eddig láttam.
Hát gazdagok a tapasztalatai,
igen,
azt lehet mondani.
Lehet mondani.
Na most Zsámbéki Gábor és Zsóthér Sándor osztályába jártak a főiskolán, ez ilyen jó nevű zsébetűs osztály, és nem tudom, talán ez volt az első alkalom, hogy ők együtt vittek osztályt, vagy már volt korábban is Marina Bóloga, tehát ugye Zsámbékinak voltak osztályai, még korábban
még nem
Székely
volt.
Gáborral együtt nyilván, és akkor ez volt egy Zsámbéki Zsóthér társulás, ami azt hiszem azóta is van, mert maguk után aztán lett nekik újra osztályuk,
igen,
ugye? Jól igen. Gondolom.
Meg lesz egy következő is, hogyha igen. Jól tudom.
Tehát akkor ez egy bevált páros. Annyira nehéz őket elképzelni így kívülről, hogy akkor ők hogy de hát biztos meg lehet azt fogalmazni, ha gondolkodtak ezen, vagy ha nem, akkor is, hogy ők biztosan valahogy kiegészítik egymást, hogy miben egészítik ki egymást.
Hát az alap hozzáállás a színházhoz szerintem egyezik mind a két emberben. Tehát, hogy alapjaiban ugyanúgy gondolkodnak a színházról. Gondolom ezért vezetik együtt az osztályt. Nem tudom, a munka nagyon fontos, a maga a hozzáállás, tehát egy olyan színházi hozzáállás, ami megfelelő koncentrációt, felkészültséget, munkaszeretetet, odaadást igényel. Aztán ugye a színházi kifejezésmódokban viszont különbözőek az elképzeléseik. Tehát mivel mi voltunk az első osztály, ott találkoztunk azzal, hogy lement az első év, ami úgy gondolom, hogy a Zsámbéki Gábor elképzelései szerint folyt a munka, a vizsgák, stb. És utána mindenki szabad kezet kapott, egy saját témán elkezdett dolgozni. De úgy nem, tehát ez nem, mert előtte nem működött, hogy egy anyagon ketten dolgoznak. Mm-hmm. Mert az egyik így gondolta, a másik úgy gondolta, és akkor gondolom leültek ők. Egymással megbeszélték, hogy na jó, akkor Sándor, te egy anyagon fogsz dolgozni, én is egy anyagon, és akkor onnantól kezdve megműködött.
És vitatkozni maguk előtt soha nem is vitatkoztak? Nem biztos, hogy jó szó a vita, hanem hogy eltérő véleményüket kifejtették volna egy munka kapcsán.
Voltak eltérő vélemények, tehát úgy gondolom, hogy a Zsámbéki Gábor egyrészt tapasztalatából, életkorából adódóan is inkább ő volt a osztályvezető tanár. Uh-huh. És bizonyos kérdésekben mindig kikérte a véleményét a Zsóthérnak, de ugyanúgy kikérte a mi véleményünket is bizonyos kérdésekben. Az ember vállalja föl azt, amit gondol, vállalja föl a többiek előtt, és a többiek is ismerjenek meg másféle elképzelést ugyanarról a dologról, amiben ők benne vannak, és gondolnak róla valamit. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindez gazdagítja de mindenkinek a rálátását az adott anyagra.
És ehhez egy 19 éves fiatal lány is elég bátor?
Mihez?
Hát ahhoz, hogy képviselje, hogy véleménye legyen, akár a többiek ellenében is képviselje.
Én nagyon képviseltem szerint.
Egy képviselő típus?
Túlzottan is. Igen. Én elég bátor voltam, de inkább elég fiatal ahhoz, hogy nagyon-nagyon nyomjam, hogy miről mi a véleményem. És szerintem ma már nem így mondanék el dolgokat, meg ma már nyilván a kép is nem annyira fekete-fehér. Persze akkoriban azt gondoltam, hogy én nagyon bonyolultan látom a dolgokat, de elég markánsan kiálltam a véleményem mellett. Nyilván azt tudni kell, hogy mi úgy dolgoztunk, nem tudom, hogy a többi osztály így dolgozik-e. Nyilván valamelyest igen, hogy Zsótér mondjuk megkapott egy anyagot, hogy velünk azzal foglalkozik, volt egy szereposztás, és mi csináltuk a jeleneteket, kvázi mi rendeztük, ha lehet ezt mondani, és aztán megmutattuk neki pár nap múlva, és arról elmondta a véleményét, és valahogy terelt minket. Egyébként ezt nagyon ügyesen csinálták, mert valahogy én mindig azt éreztem, hogy ez az enyém is, hogy a miénk, tehát hogy mi raktuk együtt össze. Nyilván aztán a végső kép, amiket a végén kért mondjuk a Zsótér, az mondjuk egy Zsótér előadásban abszolút benne lehetne. De együtt dolgoztunk, úgyhogy ott aztán nyilván voltak összetűzések is, meg nézeteltérések a munkával, mármint az osztály között, az osztálytagjai között a munka miatt.
Lehet, ez most így jutott eszembe, lehet, hogy butasság, de hogy csökkenti valamelyest a megfelelési kényszert az emberben, ha úgyis két annyira különböző ember elképzeléseinek vagy elvárásainak kellene megfelelni, és akkor ugye ez így jótékonyan hat, hogy...
Szerintem csökkenti. Uh-huh. Szerintem csökkenti. Nekem csökkentette. De nagyon furcsa, mert valami miatt mindig a zsembéki felé éreztem azt, hogy neki kell megfelelni.
Bálint bólintott, ezt szerintem ez azt
jelentette. Nem volt annyira közvetlen, tehát, hogy mint említettem abból, hogy a Zsámbéki Gábor maga Zsámbéki Gábor. Tehát kvázi egy intézmény. És nagyon furcsa, tehát nem volt annyira közvetlen velünk, vagy voltak olyan utazásaink kint Milánóba, Velencébe, Torinóba, ahol sokkal többet kaptunk belőle, de attól függetlenül őt láttuk hetente háromszor, míg a Zsótér bejött este, ott volt a büfében, akkor valami eszébe jutott, visszajött, belenézett egy próbába, mondott valamit, tehát hogy ő ilyen szempontból
része
közvetlenebb
volt.
Igen. De ugye a Gábor az, ő nem tudok mit mondani, ő a Zsámbéki Gábor.
Ez így már egy pontos.
Ő és mindenki, de ezt láttuk ugyanúgy a tanárkollégák szemében is ugyanaz a tisztelet volt irányában, mint ami bennünk volt. Nekem ez problémám is volt az első év végén a megbeszélésen, mondtam, hogy hát, hogy lehet, hogy ilyen tekintélyelvűen neveltek, vagy van bennem ilyen tekintélyelvűség, de mondtam, hogy hát akkor, mert kérdeztem, miért nem mondok ellent. És mondtam, hogy hát én annyira tisztelem a tanárurat, hogy nagyon nehéz nekem valamivel is így ellenszegülnöm. Vannak dolgok, amiről másképp gondolkodom, de adott pillanatban azt mondom, hogy valószínűleg nem az enyém a jó elképzelés. Most eltelt azóta mennyi, 8 év, most már lehet, hogy azt mondtam volna, hogy de tanár úr, az lehet, de szeretném én így csinálni. És akkor azt mondta volna, hogy nem. De ezek mind olyan dolgok, amiket az ember sajnos a saját bőrén meg kell tapasztaljon. Tehát egy szerep azért lesz olyan, mert én játszom. Le van írva, már van egy szerző, aki éjszakákon át írja fönt, bajlódva tuberkulózissal, minden bajjal, ott ül, és egy tökéletes munkát akar kiadni a kezéből. Nekünk az a dolgunk, hogy azt megcsináljuk. Attól, hogy én játszom, attól lesz a szerep olyan, amilyennek én gondolom, és attól lesz a szerep a mai ember, tehát hogy a 21. század számára is közeli, vagy jelenértékű. Tehát lehet közelíteni, tehát hogy lehet idehozni, meg tehát hogy az elképzelésekben, díszletben, jelmezben közelíteni a dolgokat, de a legfontosabb az, hogy én, aki ebben a korban élek, mondom azokat a szövegeket, és játszom azt a figurát. Mert nem attól lesz mai. És akkor ez tényleg így van. És gőzerővel el kell kezdeni próbálni az első pillanattól, hozni az ötleteket, mert utána, hogy épül az épület, megvannak az alapok, utána már nagyon nem lehet, hogy ide még kirakunk egy olyan tornyot, ami statikailag nem működik, mert eszembe jutott, hanem azt valahogy egy követ le kell azért oda dobni. Amivel lehet, hogy nem fogunk foglalkozni, nem arra megy a szerep, nem arra megy a jelenet, de attól függetlenül legyen ott egy olyan alap, amire, hogyha azt mondjuk, hogy bontsuk vissza, és vigyük oda, és kezdjük el ott építeni.
Marina egy ponton mosolygott, és mondani akart valamit erre.
Én még az elején, hogy Bálint mondta, hogy azt mondta neki a Gábor, most már tegezzük,
hogy miért nem mondott ellent?
Hogy miért nem mondott ellent első év végén, én pedig határozottan emlékszem, hogy első év végén azt mondtad nekem Zsámbéki Gábor, hogy miért mondtam ellent.
Hát egyénileg kell foglalkozni a növendékkel.
Persze, és azért negyedikre
megtanulta az ellentmondás neki, vagy még negyedikre
sem? Hát voltak ilyen dolgok, azt hiszem az Erasmus Montanust adta ki, hogy olvassuk el, és aztán őt rendezte is, azt hiszem Oszlóban, meg most utána Gálfi osztálynak is rendezte. És én elolvastam valamikor este, és úgy az első rész felvonás az úgy tetszett, a másodikat nem éreztem olyan erősnek. És mondtam, hogy hát szerintem, hogy a mostani fiataloknak ez nem.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar.
Színházi belépő. Ez a műsor megy szombat délután a Rádió Q-n. Gera Marina és Adóriáni Bálint a vendégeim, és itt böködik egymást, mint a féle nebulók az iskolapadban. Hát nem véletlenül, mert egy osztályban jártak a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és ebben az osztályban 14-en voltak. Megnézegettem, hogy kik ők. 4 éve végeztek, tulajdonképpen ez egy olyan időszak a pályán, amikor már igazából az első tapasztalatokat megszerezték, és aki nagyon nem boldogult volna, az már úgy tulajdonképpen némiképp abba is hagyta volna talán, mert hát nem lehet 4 évig nem csinálni azt, amit az ember csinálna, akkor valami mást kell találni. Én úgy látom, hogy eléggé ott vannak az osztálya. Tehát, hogy nem tudunk senkiről, aki tulajdonképpen hátat fordított volna, vagy abba hagyta volna? Nem tudunk senkiről. Vidéken, független, katona, nemzeti, tehát több felé vannak. Igen. Marina a végzés után a Sputnik. Hú, nagyon hosszú neve van, hajózási, kutatási társaság, labor és egyebek, tehát a Bodó Viktor társulathoz szerződtél. Ez volt más választásod, vagy egyértelmű volt számodra, hogy mindenképpen csak ide szeretnéd, hogy vezessen az utad?
Más választásom volt, de egyértelmű volt. Már a főiskolának a közepén Viktor emlegette, hogy majd, ha végzel, akkor csinálunk egy társulatot, és én biztos voltam benne, hogy hozzá szeretnék menni. Nyilván nagyon vonzó volt, hogy egy társulatot most hoz létre, és oda engem hív, és nyilván hittem abban, amit persze nagyon sokan emlegetünk azóta is, nyilván mi csak ezt láttuk, mi sajnos nem vettünk benne részt, mint a Krétakör, hogy ott rám majd nagyon figyelnek, létrehozunk előadásokat, ahol közszínházzal ellentétben nyilván nem, csak, de azért az ilyen nagy tapasztalat kívülről persze, hogy mennyire figyelnek oda a színészekre. Nyilván nem mindenhol, és egy fiatalra nagyon sokáig nem. És azt gondoltam, hogy ott mindenképpen nagyon nagy figyelem lesz rajtunk, nem csak rajtam, hanem arra lesz figyelve, hogy éppen most mit játszottam, most mit kellene. Tehát nyilván
és
nekem ez egy egyértelmű...
És ez így lett? Így lett végül is?
Nem így lett. Nem. Én nagyon szeretem a Viktort, és nagyon szeretnék vele dolgozni, de azt éreztem, hogy nincs rám figyelve igazán. És azt éreztem, hogy a többiekre sem, tehát nem, szerintem nagyon-nagyon jó előadásokat csináltunk, de színészileg nekem ez nagyon kevés volt. Ez az igazság. Szóval nagyon-nagyon kevésnek éreztem, és mindig mindenki dicsérte, hogy ez milyen, ha mondhatom ezt a szót, hogy milyen fasza előadás. És valahogy azt éreztem, hogy igen, de hát én itt nyuszíba ugrálok jobbról, ami hát az előadásban magában iszonyatosan jó, nekem is nagyon tetszik, de kevésnek éreztem. Egyébként nem nagyon mondtam ezt a Viktornak, mert nyilván vártam, szóval volt bennem egy ilyen bizalom. Mert vártam, hogy ennél több lesz, de az tény, hogy nagyon feszült volt a légkör egy idő után, mert szerintem lehetett érezni, hogy többre vágyunk. A másik probléma az inkább az volt, hogy nagyon más helyről jöttünk. És volt olyan a társulat indításánál, aki egész egyszerűen nem volt a pályán előtte, hanem mondjuk pincérkedett. Én azzal, hogy ezt az utat választottam, nyilván azzal azt is választottam, hogy nekem nem derogál, egyértelmű, hogy nem derogál, hogy ki a főiskolán végzett, ki nem végzett a főiskolán. Mégis azt éreztem, hogy óriási különbségek vannak szakmailag. És az az igazság, hogy nyilván nagyon fiatal voltam, most se vagyok nagyon idős, de hogy lehet odaállni mondjuk egy vezető elé, hogy szerintem a társulatban óriási különbségek vannak, és engem ez nem előre visz, hanem hátráltat. Azt éreztem, hogy nem tudok kitől tanulni. És volt egy olyan időszak, amikor ezt el akartam magam elől is titkolni, mert szégyeltem, hogy mit képzelek én ennyi idősen. Holott ez a társulat azért jött létre, vagy én azt képzeltem, hogy a Viktor azért hozta létre, hogy olyan emberek, akikben igazán hisz, szakmailag is, akiket tehetségesnek tart, és akikkel nagyon szeretne együtt dolgozni, azok gőzerővel dolgoznak valamin. És azt éreztem, hogy kompromisszumokat hozott, amik mert akiket hívott, nem mindenki mondott igent, ami érthető amúgy. Nyilván később aztán csatlakoztak hozzá ezek az emberek egy része, és azt éreztem, hogy tulajdonképpen az osztályommal, amiket csináltunk, a Viktorral együtt, azok sokkal jobb munkák voltak munkaszintjén, és hogy én visszalépek, mert nekem meg kellene elégednem azzal, hogy olyan emberekkel játszak együtt, akiknek akár sokkal kevesebb tapasztalata van ebben a dologban, és ott is magunkra voltunk hagyva, mert pár napot mondjuk hagyott egy-egy jelenetre, és este be kellett mutatni úgy, mint a főiskolán, amit én imádtam. Viszont azt éreztem, hogy egyáltalán nem azért nem tudunk együtt dolgozni, mert valami konfliktus lenne, mert ezek nagyon végtelenül szimpatikus és kedves emberek voltak, hanem azért, mert teljesen máshol tartunk. Nem csak én, nyilván volt, aki még hasonló helyről jött, és most nem a főiskolát emelem ki, hanem hogy hasonló munkakörnyezetből, de van, akinek egy jelenetről csak annyi jutott eszébe, hogy milyen cipőt vegyen fel. És természetesen a Viktor, amikor megnézte ezeket a jeleneteket, akkor nyilván azt mondta, hogy hát ez borzalmas. És azt éreztem, hogy a felelősséget viszont megpróbálja azokra az emberekre rakni, akikre számított színészinek. De természetesen soha nem volt kimondva. Innentől kezdve nyilván nem volt kimondva, hogy én vagy valaki más a vezetője a jelenet készítésének, tehát egyenrangú viszonyban voltunk. De a felelősségünk sosem volt egyenrangú, mert a Viktor nyilván elvárta, hogy mondjuk én és még páran nyilván vezessük ezt a dolgot, vagy többet várt el tőlünk. De ettől, hogy ez nem volt kimondva, ettől tulajdonképpen szerintem, hogy nem egy fair helyzet állt elő. Nyilván nem direkt csinálta, de nagyon örülök, hogy eljöttem végül emiatt. Az más kérdés, hogy most már természetesen a társulat átalakult, sok olyan ember van, akiben én magam hiszek, én is nagyon hiszek szakmailag, meg felnézek rájuk. Például mondjuk a Pető Kata, aki annyival nem idősebb, mint én, de csodálatos színésznő, nyilván nagyon szeretnék vele dolgozni. Úgyhogy pont most van egy olyan...
Visszaút nincsen? Vagy az ember ilyenkor nem is akar visszautat? Tehát értem, egyszer csak elfogyott a türelmed, és akkor kiléptél.
Mindkettőnk türelme elfogyott szerintem, mert a Viktor szerintem nem értette ezt, hogy ezzel mi lenne a gond.
Mások voltak a szempontjai. Nyilván,
mások igen. Voltak a szempontjai, persze. Uh-huh. Persze.
Hát Bálint, folytatjuk ezt még, de Bálintnak ilyen problémái valószínűleg nem voltak.
De mesél a Marina, mert tényleg kikerülve a főiskoláról, meg kell tanulni. A főiskolán is egyébként dolgoztunk ugyanígy együtt, és valahogy kiderültek ezek az erőviszonyok, és egyébként egy társulatban ugyanígy megtörténik a dolog a próbán, stb. Ki, hogyan tudja érvényesíteni.
Hadd zárójelbe annyit csak, arra gondoltam, hogy nem találkozik olyan színészekkel, akik őt előre vinnék, tehát akiktől tanulni lehet. Ennyiben gondoltam csak, hogy a Radnoti társulatában azért ez a helyzet valószínűleg más, de most folytassoltam.
Tudom, ez a kategorikus kijelentés, én mindig félek ettől, mert nem gondolom magamat jobbnak senkinél, és úgy gondolom, hogy mindenkitől lehet tanulni különböző dolgokat. És a figyelmet kell megőrizni, az, hogy az ember kíváncsi legyen a másikra, és kíváncsi legyen dolgokra, és tudja, hogy mit lehet tőle megtanulni. Ha az, hogy ő hogy készül az előadásra, azt az 5 percet, ahogy ő hogy koncentrál, azt, hogy egy poént hogyan mond el, az, hogy hogyan tud szünetet tartani, amikor rontott volna, hogyan tartja meg a pillanatot, hogyan nem engedi el a jelenetet, hogyan tud tempót váltani, amikor érzi, hogy leült egy jelenet. Mindenkinek van jó tulajdonság ebből, és tud olyat, amit nekem meg kell tanulnom. Úgyhogy tényleg nem találkoztam olyan emberrel, akitől nem lehetett volna tanulni, hogyha volt ilyen, akkor valószínűleg én voltam túl gőgös, vagy én voltam olyan élethelyzetben, amikor gondolkodtam. De attól függetlenül igazat adok Marinának, mert
szerintem mondjam, az egy más helyzet.
Igen, teljesen más helyzet, de akkor, amikor egy ilyen induló társulatban, ide nekem az oroszlánt is hangulatban, állnak az emberek a rajtrácson, és mindenki akarna futni. És tudjuk, hogy nekünk együtt kell beérnünk. És azt csináltam, hogy viszek valakiket bizonyos ideig, de attól függetlenül az edzőnek kell látni, hogy mikor cserélünk, és hogy ők kit mivel motiváljon. A társulatvezetés a világ egyik talán legnehezebb dolga. Megint ott is elfogy a figyelem, mert ugye koncepciót kell gyártsunk, arculatot kell teremtsünk, darabot kell találnunk, definiálni kell magunkat valahova, el kell helyezzük magunkat a magyar színházi, vagy a Európa, a világ színházi palettáján, és nagyon, és kevés figyelem marad arra, hogy na, ott van, most neki ezt el kéne játszani. De ez működik minden színháznál.
Egyébként
is,
én nem erre ez nagyon fontos, amit elmondtál, én mondjuk nem erre gondoltam, nem arra gondoltam, hogy nekem kellett volna ott fűszerepeket játszani, hanem arra gondoltam, hogy pont nem ment az együttfutás, de nélkülem sem ment, tehát én pont azt láttam, hogy mi együtt futni sem tudunk, mert kényszerből tulajdonképpen, nyilván a Viktor akart egy társulatot, de nem egészen azok az emberek mondtak igent, akiket szeretett volna, és én speciál belül ezt nagyon-nagyon éreztem, és azt éreztem, hogy az együttfutás nem megy, az elején sem. Tehát nem azt éreztem, hogy én nem tudok velük futni, vagy de ők ellenben egymással nagyon jól tudnak futni, hanem azt éreztem, hogy így együtt egyáltalán nem megy. Tehát nem gondoltam, hogy rögtön én, vagy bárki más főszerepeket kapjon ott. Azt is tudtam, hogy milyen feladataink vannak. Nyilván én egyébként egyáltalán nem a főszerepekre gondoltam. Nekem csak egy furcsa helyzet volt, de ma már értem, tulajdonképpen akkor is éreztem, csak nyilván dühített a dolog, hogy el kellett indítani.
A maga társulatvezető is, neki is az első társulata.
Persze,
tehát
persze.
Ő még nincs ebben tapasztalata. Mindenki ott áll, hogy nagyon jó vagyok 200-on, 400-on, de attól függetlenül egy váltóba kell lefutni egy maratont.
Igen, de a váltóhoz futni kell.
Én vezetőként azt tudom mondani, hogy nézem az embereket, azt mondom, hogy gyerekek, hoppá, itt edzenünk kell. Te miért futsz olyan gyorsan az elején, amikor nem bírod utána? Tehát oszd be, akkor te egy olyan feladatot fogsz kapni, hogy megy neked a stopper, és tudnod kell, pák, ebbe a tempóban.
Igen. De a Marina arra gondol, hogy itt van, aki fél lábú, és neki a paralimpián kellene indulnia, és nem az olimpián,
igen,
ha jól értem.
Többek között ezt is, és ma már ezt merem mondani, mert nyilván akkoriban az volt a feszültségtárgya bennem, hogy nyilván nem azt gondoltam, hogy nekem rengeteget kell tanulni, viszont nyilván az iszonyú rossz érzés volt, hogy én mondjuk valakiről ezt gondolom.
Tudom,
de azóta eltelt 4 év, és ugyanígy ezt gondolom, és azt gondolom, hogy akkor viszont az én oldalamról akkor nyilván lépni kell, mert nem szabad egy ilyen helyzetben benne maradni.
Közben azok az emberek kiszóródtak aztán.
Igen, egyébként azok az emberek kiszóródtak aztán.
A szelekció működött ugyanúgy.
Ugyanúgy működött, igen. Tehát tulajdonképpen azok az emberek azóta már kiszóródtak.
Hát igen, csak Marinának közben drága évei voltak,
igen,
amiket nem lehetett
tudom
volna ebbe beleáldozni.
Tehát igazából azért mondtam, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Viktort, és nagyon szeretem, amit csinál, mert ez valóban így is van, nagyon szeretnék vele együtt dolgozni, sőt, a csapatával is, a jelenlegi csapatával nagyon szívesen dolgoznék együtt, csak azt éreztem, hogy teljesen érthető ez a szituáció, csak közben nekem egyénileg a saját életemért, meg szakmai életemért is felelős vagyok nyilván,
igen,
és azt éreztem, hogy közben nekem megmennek az évek. Ugyanakkor, ezt még szeretném elmondani, hogy ugyanakkor mondjuk voltunk Grazban, ami nyilván egy nagyon nagy élmény volt, nem csak azért, mert ott éltünk 3 hónapot, mert ott találkoztam csodálatos színészekkel, tehát azért volt 3 hónap, mondjuk amikor egy idős, meg nálam jóval idősebb színészekkel is találkoztam, akiktől tanulhattam, és ez szintén abban az évben volt, csak aztán hazajöttünk, és nyilván a munka alapvetően itt folytatódott. Szóval, és még valamit akartam mondani, mert ezt megfogadtam, hogyha véletlenül ez szóba kerül, már pedig úgyis szóba került volna, hogy ennek ellenére, ez nyilván az én szakmai utam, azt gondolom, hogy ilyen társulatoknak kellene létrejönnie, és ma már nyilván én nagyon szívesen tartoznék ehhez a társulathoz, és ezt azért szeretném elmondani, mert tudjuk, hogy a függetleneknek jelenleg a kormány zárolja azt a kevés támogatást is, amit adott, és nem akarok politizálni, ez egyszerűen számomra elfogadhatatlan, és nyilván sokszor érvelnek azzal, hogy ezek ilyen félamatőrök és amatőr társulatok, és azt nyilván szeretném elmondani, hogy én a nagy Zsámbéki Zsótér osztályból, akit úgy általában mindenki ismer, nekem az volt a vágyam, hogy egy ilyen független társulathoz tartozzak.
Hát általában is a te pályád egy alternatív színésznői pálya,
igen,
azóta is,
igen.
És most még azt megkérdezném, miért még? Szóval azt megkérdezem, hogy utána, amikor onnan eljöttél, akkor merre jártál? Mert úgy tudom, hogy te gazdag tapasztalatszerzésekbe,
igen,
kezdtél szerte.
Igen, igen. Igazából ezt is a Viktornak köszönhetem. Mi voltunk Moszkvában, a Gráci előadásunk a vendég szerepelni, mint ahogy a Nemzetiben is itthon, és elég sok helyen Európában, Olaszországban is.
Ez az óra, amikor semmit az óra, sem amikor tudtunk semmit egymásról című előadás, igen.
Igen. És akkor Pármában találkoztam egy rendezővel, aki akkor elhívott egy kurzusra, egy olasz kurzusra, hogy nézzük meg, hogy tudunk egymással dolgozni. Nyilván én ott angolul kommunikáltam, a többiek meg olaszul, és megtanultam az olasz szöveget. Ez volt az egyik, amiből majd meglátjuk, hogy mi lesz. A másik, ami egy ilyen hosszabb távú dolognak gondolom, hogy Moszkvában játszottuk ezt az előadást, és ott látott egy rendező, és akkor mondta, hogy nagyon szeretne velem együtt dolgozni, nyilván akkor azt gondoltam, hogy ez annyiszor elhangzik amúgy egy fesztiválon, aminek mindig nagyon örülök, de hogy ebből úgyse lesz semmi, és akkor addig hívogatott, hogy azt gondoltam, hogy húha, akkor ez már komoly, és végül elhívott a moszkvai Bulgakov házban, ami egy nem csak egy színház, hanem egy turista hely, Bulgakov házban a Mester és Margaritára, a Hella szerepére oroszul. Ott működik egy orosz társulat. Ahogy látom ott a viszonyokat, tulajdonképpen az egy alternatív társulat, vagy független társulat. Egyébként magánpénzből van, és saját, semmiféle állami pénz nincs benne. De valami olyasmi, ami itthon meg tudok feleltetni egy független társulatnak. Ez a kettő dolog volt, ami nyilván ilyen nagyon meghatározó, és tulajdonképpen ez is a Gráci előadásunk miatt jöhetett létre, de én akkor nagyon-nagyon örültem, hogy mert akkor már tudtam, hogy a társulatot ott hagyom. Sőt, Moszkvába már úgy mentem ki, hogy már nem voltam társulati tag, az volt az első ilyen nem társulati tagként, de még a Sputnikkal való szereplésem, és akkor nagyon örültem, ez egy nagyon jó jel volt, hogy akkor hirtelen ott egy orosz rendező így kifogott magának.
Hallgattunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Oroszországban van egy kisvároska, ahová éppen most tart haza három kis fiúcska. Budapesttől távolságuk több ezer perszta, pedig akkor még nem volt repülőgép sem haszta. Mindenség itt mennyire lényegtelen ez nékünk, hisz ha egy orosz embernek a lelkébet belenézünk, megtudhatjuk milyen erős is az ő hite, és mennyire teszi tönkre őt saját szerelme. Orosz ember nem sokban más, mint mi vagyunk, ha iszunk, hát nekünk is elpattan az agyunk. De olyankor is, ha nem teszem, csak elég, hogy élek, Karamazov vagyok, és csak magamtól félek. Kátya, Grusenyka és Lizaveta, abrakadabra most felülhetsz a bakra. A játék az életre megy, nem pedig babra, csak el kéne dönteni, hogy röfont put vagy versza. Lyukas a tárcám és nincsen csajom, add ki a jussomat, mert szólni akarom. Lehet, hogy egy kissé rögeszmés a szöveg, ha meghaltál, meghaltál, leszarom öreg. Nem érdekel az sem, ha elfolyik a véred, Isten talán megbocsát, és ez az, amit remélek. Nem jön el a megváltás, ha az ördögre teszel, menekülhetsz akárhová, Karamazov leszel. Kukuriku, dölött császár, add vissza a gyémánt félkrajcáromat. Kukuriku, dölött császár, add
a gyémánt féltrajcáromat. Kukuriku, tölök császárok, add vissza a gyémánt féltrajcáromat. Kukuriku, tölök császárok, add vissza a gyémánt féltrajcáromat. Nem érdekel az sem, ha elfolyik a véred, Isten talán megbocsát, és ez az, amit remélek. Nem jön el a megváltás, ha az ördögre teszel, menekülhetsz akárhová.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Stuber Andrea vagyok, a vendégeim, őket kellett volna előbb mondanom, de akkor most előbb mondom őket, Gera Marina és Adorjáni Bálint színészek, hangmérnök kollégám Csalóczky Zsolt, és hát a pályájuk elejéről beszélünk, 4 éve végeztek Zsámbéki Gábor és Zsótér Sándor osztályában a Színművészeti Egyetemen. Marina alternatív színésznő, így most így független színésznő, így összefoglalva, Bálint pedig a Radnóti Színház tagja, ahol elég sok mindent játszik, hát például klasszikus bohózatokat, még ha egy picit így időnként meg is spékelve. És gondolkodtam, hogy vajon ilyesmire készült a főiskolán, de majd ezután mondja el, hogy magának is van azért alternatív színházi vonulata, mert anélkül az ember nem lenne egész, gondolom, fiatal színészként.
Nem tudom, azt gondoltam, hogy ilyen nagy drámai vénával rendelkező színész vagyok, vagy színész leszek, ami még nem biztos, hogy nem így lesz. És nagyon furcsa, hogy például a főiskolán is nagyon sokszor kaptam azt a feladatot, hogy akkor csináljam meg ennek a paródiáját a jelenetnek, stb. És nagyon furcsa volt, egyszer valamikor nyáron még főiskolára jártam, csináltuk tényleg a nagy drámai előadásokat a 4 év alatt, és mondta nagyapám, hogy hát tudod, Bálint fiam, mennyit gondolunk rád nagyanyáddal, hogy te ott táncolsz, meg énekelsz, meg bohóckodsz a színpadon. Nem akartam neki mondani, hogy Bercit, attól nem így van, mert ott állunk, háborút játszunk, Goldónit, meg Heilbronni Katicát, tehát nincs, szó sincs énekelgetésről, és nem tudom, hogy a jövőt látta nagyapám, vagy így, de nagyon élvezem ezeket, és nagyon sok mindent lehet belőle tanulni, ami kiegészíti azt, és azt, hogy az ember majd meg tudjon csinálni olyan nagy szerepeket, ami drámai szerep, ugyanazzal a könnyedséggel, ugyanazzal a humorral, ugyanazzal a ritmusérzékkel, stb. Tehát nem így beleülve, beleragadva a nagy búbánatba. Úgyhogy így gondolom, hogy ezért élvezem. Meg a Bárányboldizsát nagyon-nagyon szeretem, ott nyúltanító vagyok, Mókus doktor, meg Márton kapitány, tehát 3 homlok egyenes más szerep. Nem tudom, hogy elképesztő az a nap, amikor le kell játszani belőle 2. Nagyon jó volt próbálni, kitalálni, hogy milyenek, különböző a mozgásuk, életkoruk, a hanguk, stb. Tehát, hogy nagyon felszabadító. És nagyon jó tapasztalatokat gyűjt az ember. A csillogó szemű gyerekek meg elképesztőek. A csillogó szemű felnőttek is természetesen, de úgy igen.
Akkor itt közbeszúrom, hogy történetesen most Marina is játszik egy olyan előadásban, ahol több szerepet játszik, a Antigónéban, ha jól értettem, mert nem láttam ezt még, csak a szereposztását, és azt láttam, hogy történetesen 3 súlyos férfi szerep jutott neked ebben.
Igen, az őr, Hajmon és a hírnök.
Az Antigóné vőlegénye és a hírnök, tehát 3 markáns pali. Hogy kell azt elképzelni, gyorsan írd le nekünk.
3 markáns palit?
Hát?
Igazából nyilván az őr és a hírnök, az bizonyos szempontból egy hálátlanabb feladat. Legalábbis fiatal színészként, amikor meglátom, hogy őrt kell és hírnök, húha!
Fiatal színész nőként,
pláne, igen. Küzdöttem is velük. Nagyon-nagyon jó volt ilyen hosszú szövegeket elmondani, teljesen... tehát nyilván a hírnök az egy szemtelenebb dolog, amit csak el kell mondani. Még így visszakapartam, hogy tulajdonképpen mit is tanultam Zsótér Sándortól ez ügyben. Nagyon-nagyon élveztem. A Hajmon az egy más történet. Tulajdonképpen az a szerep benne. Hát azt igazából én nagyon szerettem volna eljátszani, megmondom őszintén. Ez nagyon furcsa, hogy erre megkértek. Nagyon régen, amikor olvastam az Antigonét, biztos voltam benne, hogy igazából ez a Hajmon szerep a legjobb benne. És amikor ezt így kitalálták, hogy én legyek Hajmon, akkor ezt egy ilyen nagyon nagy jelnek tartottam. Azt nagyon szerettem csinálni. nyilván nem játszottunk arra rá, hogy én egy fiú vagyok, mert teljesen értelmetlen. Egy jelenete van Hajmonnak ebben az előadásban, amikor az apukájával megbeszéli, Kálid Artúr játszotta, hogy megpróbálja rávenni, hogy a feleségét, a mennyasszonyát, Antigonét ne ölje meg. És nyilván, amikor olvastam, és most is, nyilván engem az érdekelt, hogy nyilván ez egy nagyon-nagyon súlyos helyzet, de ez egy családi tragédia is, ahol én az édesapámtól kérek valamit, akit szeretek, akiben bízok, tehát nyilván nem csak egy despotának tartom, és hogy próbálom rávenni, és hogy adom fel közben, és hogy csalódok benne, ugyanakkor ő sokkal idősebb, nyilván az is van, hogy de hát te már nem tudod, hogy mi van, fogalmat sincs, mert te nem vagy az a fiatal erő, ami én vagyok. Tehát nyilván a fiú részről arról nem is próbáltam megfogni, mert az lehetetlen lett volna. De visszajelzések, most már nem mondtam a visszajelzéseket.
Azt mondják, hogy jó vagyok.
Azt mondják, hogy jó vagyok.
Bálint nem láttam, nem láttam,
de mi csináltuk a Oidipusz gyermekei címmel, volt egy a Radnótiban egy ilyen előadás, és nagyon sokszor néztem a jelenetet, amikor bejön ugye a Kreonhoz Hajmon.
Igen.
És gondolkodtam, hogy én hogy csinálnám. Hát egy ilyen felnőtté válás történetét látom. Ezt. Na, nagyon szép. Mondom, már nem emlékszem a kérdésre, annyira elkezdtem mondani.
Mit kérdeztem? Hát, hogy látta-e, csak annyi.
Nem láttam
az
sajnos.
Igen, én vagyok.
De megném. Most megnézem, és állítólag jó. Nagyon jó. Hát jók ezek a szerepek. Tehát, hogy ezek az ellenosztások is, vagy nőt kell játszani, vagy férfit kell játszani.
Mondjuk egyébként Atom, nem féltem, hogy bennem nincs ilyen erő. Tehát nyilván ez a független vonal, nem mondom, hogy ez csak erővel lehet csinálni, de soha nem voltam ez a klasszikus lány szerintem.
Hát most azért elmondom a hallgatóknak, mert nem tévé vagyunk, hanem rádió, és esetleg nem ismernek téged, hogy mindennek ellenére, amit hallunk, a Marina egy végtelenül finom, törékeny, filigrán, csinos, hosszú, barna hajú lány, tehát mielőtt esetleg valami Brünnhildának képzelnének el téged a rádió hallgatók, ez csak azért. De Brünnhildáról jut eszembe, nem tudom miért, hogy Bálint pedig az alternatív színházi vonulatban játszik volt osztálytársakkal együtt, Karamazov.
Júj, nagyon-nagyon jó. A Blazók Mátyásnak az ötlete volt, hogy csináljuk meg, megkérdezett bennünket, hogy srácok, akarjátok? Írtam egy nótát, ezzel fog kezdődni az előadás, ennyit mondott. Kerestünk egy rendezőt, a Dömötör Andrist, aki aztán ösztöndíjat kapott Berlinben, tehát nem ő lett, csúszott az egész.
Ez az a nóta, ami fönt van a YouTube-on, igen, az a klip igen, villamossal? Meg
igen.
Az nagyon szép.
És elkezdtük, megtaláltuk a Laboda Kornélt, hogy ő fogja rendezni, ott álltunk, a Matyi csinált egy 180 oldalas dramatizálást a regényből, néztük, hogy legyen, mint legyen, olvastunk két hetet körülbelül, megírtunk egy pár dalt, egy-két cikkből írtunk bele jeleneteket, amit majd biztos bele kell rakni, megírtuk ezt a dalunkat, közben én mindig vittem a fényképezőgépet, és mondtam, hogy na jó, akkor csinálunk itt egy felvételt, aztán majd valamit összevágunk, mert szeretném, hogyha lenne egy klip, amit majd fölrakunk, tehát ezzel tudjuk majd népszerűsíteni az előadást. Olvasgattunk, mindenki mondta, hogy ugye előtte is, mivel csúszott a darab, mindenki föl tudott készülni belőle. Én írtam ilyen szerepnaplót, írtam azokat a jeleneteket, amik tetszenek, azok a szövegek, amik úgy gondolom, hogy el tudnánk mondani, vagy én szívesen mondanám el, holott nem azt a szerepet játszom, és én mentem mindig, és mondtam, hogy szeretném, ha ez is benne. Jó, de nem fogod tudni te mondani. Mondom, nem, én mondom, akkor mondja az Aljósa. Így, és akkor közösen gyúrtuk az anyagot, kimentünk Zsámbékra, kedden este lett egy jelenetsor, és pénteken jöttek a nézők. Ott volt a hangár, ugye voltak dalaink, tudtuk, hogy fog kezdődni, meg volt az első a Dosztojevszkinek a előszava, hogy azt majd az Ákos mondja, azt körülbelül tudta is, csináljuk, mi kell, azt a szék, jó, lesz ott egy hordó, akkor mi legyen a fegyver, jó, itt az ágyú, majd akkor betolom, és akkor ki fogja nyitni, és akkor ott lesz. És akkor így gyúrtuk az előadás, ne, én akarom, hogy ez benne legyen, de nem lehet benne, majd októberben benne lesz, majd amikor a Múzsiázban mutatjuk, jó, akkor legyen így, akkor gyere be, jó, de nem innen szeretnék, na jó, akkor ez ne legyen benne, de az ember ez megtanulja, elmondja egy egybemenetelnél, azt mondja, jó, akkor a kettőből egy az legyen benne, de az nem, mert valami más virágot hoz be. És akkor így csináltuk, és nem tudom, olyan dolgok történtek, ami koncentráltan, ami ritkábban történik az emberrel ott a kőszínházba. Meg főleg amiatt, hogy mi osztálytársak, barátok csináltuk. Tehát tudtam úgy ülni ott és nézni a kollégáimat, hogy azt néztem, hogy milyen jól játsszák a jelenetet, és olyan szintű örömet éreztem, hogy néztem közben, hogy Ákos meg Matyi, hú, bassza meg, jók vagytok. Tehát olyan furcsa kettősség volt ez, nem tudom. Tehát ilyen pillanatokért érdemes, és ráadásul azt is mondják, hogy jó az előadás, meg szeretjük, tehát hogy nincsen kész természetesen, mert most se volt nagyon, tehát mindenki szanaszét van 4 különböző helyen, most nem tudjuk játszani, mert Ákos Indiában van, a Jankovics...
Oroszákos.
Igen, Oroszákos Indiában, a Jankovics Peti Grácsban, hol itthon, tehát hogy hányattatott sorsa van az előadásnak, de januártól acélosan előugrunk, és csináljuk, mert úgy gondolom, hogy nekünk való, meg olyan témák, amikhez van közünk, és úgy tudjuk mondani, mint senki más.
No, én azt szeretném, ha Marina mondaná el az utolsó mondatokat a műsorban. Még van-e valami, amit elmondanál? Mivel fejezzük be?
Mivel fejezzük be? Magamról? Magunkról? Igazából
azt hiszem, én láttam rajtad, került. Hogy szeretnél te is egy Karamazov nővérek típusú.
Láttam ezt az előadást.
Olyan szépen nézte, hogy mert van időm, ott ültem egy jelenet, amíg vártam, néztem, és olyan szeretettel nézte, és annyi erőt adott, hogy nézte az osztálytársait ugyanazzal a szeretettel, amit én érzek, ahogy én nézem bentről őket.
Egyébként most a darabbal kapcsolatban aztán még mondok valamit. Láttam az előadást, Laboda Kornél rendezted, a fiúk találták ki, tehát a fiúk hívták. Én a Kornél egyébként dolgoztam együtt tavaly a Periklészt, ahol Marinát osztotta rám, a főszereplő lányt. Az egyébként nagyon nagy álmom volt, meg Zsótér mindig mondta, hogy ezt el kellene játszanom. Ezt nagyon-nagyon szeretem, nagyon várom, hogy megint csináljuk. És hát a fiúkat szóval imádom őket, és látva az előadást, volt egy ilyen kettősség az, hogy néztem nyilván az osztálytársaimat, ami talán mások szemre nem érdekes, és azt láttam, hogy ezek nagyon jó színészek, és ez a kettő együtt, hát teljesen odáig voltam értük. Nagyon-nagyon jó, hogy ezt megcsinálták, és nagyon sok ilyen előadást kívánok a Bálinnak, mert igazából, megmondom őszintén, egy ideje nem voltam a Radnótiban, meg kell néznem, hogy miket csinál. Én azt láttam, uh-huh. hogy itt ő igazi férfit játszik, szóval, hogy pont azt játsza, amit szerintem neki nagyon-nagyon kellene játszania, és nagyon-nagyon szerettem benne, és a többieket is, és nyilván nagyon-nagyon csodáltam őket, és az hogy kitalálták, hogy a Karamazov testvéreket csinálják meg, az azért volt nagyon-nagyon izgalmas, mert ha ezt külső szem nem tudja, hogy ők valaha osztálytársak voltak, nyilván van egy közös múltjuk, ez látszik. És attól, hogy a testvérekben van ez a közös múlt, attól tulajdonképpen megteremtődik az a kapcsolat, amit el kellene játszani. Nekik ezt egyáltalán nem kellett eljátszani. Magammal kapcsolatban csak annyit akartam még mondani, hogy nagyon örültem ennek a megkeresésnek, és mindig annyira zavarba jövök itthon Magyarországon, hogy egyáltalán tudja valaki, hogy én ki vagyok. Nyilván ez lehet, hogy nem csak az én problematikám, de függetlenként úgy, hogy mondjuk nem a Radnóti, vagy nem a Nemzeti Színház nincs mögöttem egy ilyen színház, amit ha kimondok, akkor mindenki úgy gondolja, hogy így jól van, te rendben vagy, te dolgozol. Így elég furcsa társaságban lenni, mert nagyon sokszor aggódtak értem a kollégáim, vagy barátaim, amikor én mondjuk Moszkvában játszottam, vagy Csehországban egy szerepet, mondjuk egy film főszerepet csenyelven, hogy hogy de hát akkor Jézusom, mi lesz veled? Nem tudom, hogy milyen szerepek várnak itthon, dolgozom a Kamrában, a Cselenadrágban, azt is nagyon szeretem, de nagyon örültem ennek a felkérésnek, hogy egyáltalán valaki tud rólam, vagy hogy tud arról, hogy függetlenként is azért dolgozunk, és nyilván nem egy ilyen amatőr lét a célunk is.
Hát remélem, hogy sokan mások meg tudják még. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, beszélgethettünk. Gera Marina és Adorjani Bálint voltak a vendégeim. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Ahol hely van, Színházi belépő című műsor voltunk. Viszont hallásra.